De zárójelben hozzátehetnénk azt is, hogy dialektikájában. Ugyanis négy alcím van, kihívások, ez most délután lesz, szól róla tékozlás, sáfárkodás és fegyelmezettség. A mai délutáni előadásnak a címét hallottuk, a mai idők kihívásai a szolgálók számára. Akkor próbáljuk meg mindenek előtt ennek az előadásnak a toposzát meghatározni. Mai idők. Mi jellemzi a mai időket? Ugye a világi adottságokban is az eredmény és sikerorientáció, az önzés és a hatalomvágy meghatározó szerepe, fokozott sietés, rohanás, minden rohanás, minden sietség az ördögtől van, omne fascinatio ab diaboli, ez már esett erről szó. A félelem mindentől, ami csak következhet, vagy ami csak nem következhet be. Még attól is félni. Aztán itt van az is, hogy az illúziók és az elképzelhetetlennek hit dolgok megvalósulását éljük. Olyan dolgok, amire Jules Verne se gondolhatott, és mi pedig már múlt időben beszélünk róla, de ott van a féktelenség, a mértéktelenség, az élvezet, a hedonizmusnak a túltengése, a látványnak az uralma, hisz minden a vizualitás jegyében történik, de ne feledkezzünk meg az alapvető tételről, a jólét és a gazdagság jegyében élünk. Soha ennyi pazarlás, soha ennyi jólét, soha ennyi dobzódás nem volt a világon, mint most. Ennek pontosan az a következménye, hogy a mindenütt a társadalmak ketté szakadnak, a gazdagok nagyon gazdagok lesznek, a szegények nagyon szegények, soha ennyi éhező nem volt, soha ennyi jómódú nem volt, soha ennyit nem pazaroltak, tékozoltak. Ez a világ. Mondjam így, a mai idők. Ez bizonyos értelemben összefügg a szellemi világnak a képletével is, mert egy ilyen világban csak a beteges liberalizmus, vagy libertinizmus, az elfajult szabadosságnak a korszakát élhetjük, és oda, ott tartunk most már, hogy gyakorlatilag 16 féle nemiségről van szó az idők során. Ott vannak a genderelmélet, ott van a csomó félrecsúszások, mindenféle állati és emberinek a keveredése, de már a gépekkel is, szóval ami csak el nem képzelhető, még az is minden megvalósul, ez a mai idők, ez a toposz, akár teológiailag is. Messze nem Biblia központú, és főleg nem az isteni kijelentésre építő a vallásos élet. A pluralizmus, a sokszínűség jellemzi a világvallásoknak mindenütt térhódítása, kivétel a kereszténység, amely főleg az üldözésekből kap egyre többet és többet. Na de hát még egyszer mondom, ez a világnak az adottsága. Ebben megjelenik a másik szempont, kik a szolgálók, akik ti most vagytok, vagy akik mi most itt vagyunk. Hát olyanok, akiknek van elhívásuk, Jézus engem megtalált, azt hiszem mindünk elmondhatja kegyelemből ezt az igazságot. Van megtérésünk, de kegyelemből újjászületésünk is. Esetleg ezen belül van speciális elhivatottságunk is, amikor egy csoportnak a szolgálatában, vagy akár csak egy valakinek a szolgálatában szolgálhatunk, élhetünk. Tehát az a drága énekünk, igaz, nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére, vére, testünk, lelkünk istenéi, az ő tiszteletére. És hogyha ezt tovább ragozzuk, akkor eljutunk odáig, hogy hát akkor miféle kihívásokról van itt szó. Ha Krisztusnak akár csak egy szervezetét, vagy egy mozgalmát, vagy egy közösségét, vagy akár a családon belül van egy bizonyos szolgálatunk, akkor mindnyájan vezetők vagyunk adott esetben kisebb-nagyobb tételben, vagy adottságokban, és ebben a vezetők, a szolgálók ebben az értelemben, onnan is inkább, mert ugye Jézus azt mondta, hogy aki köztetek első akar lenni, az legyen mindeneknek a szolgája. Hát ilyen vonatkozásban Jézus követve lehetünk vezetők, azaz mindenek szolgája felé haladunk, ha ez még csak vágyálomban is létezne bennünk. De azért megvan ez, remélem, mindőkben. Most, akkor lássuk a napjaink filozófiáját. Röviden meghatározva, érezd jól magad a bőrödben. Carpe diem, éld a napot, egyszer élünk, Annak idején egy Székely udvar helyen sétálok az egyik évfolyam társammal, van ennek már 25-30 éve, és azt mondja Pista barátom, hogy na ez az a templom, mutat rá egy kisebb templomra, ahol egy az Isten, de az se biztos. Én most itt nem az unitáriusokat akarom kipelegérezni, vélem ne értődjön, de ez egy jellemző magatartás. Egy az Isten, de milyen jó, hogy az se biztos, minden relatív. És nem csak Einstein mondta a relativitást a maga helyén, hanem mi is megéljük ezt a hitéletünkön, ezt a relativitást, ezt a minden relatív, és abban ezért az élet filozófiája is az, érezd magad jól a bőrödben, éld a napot, múlik az idő, és aztán majd lesz valahogy. Éppen ezért, mert az egoizmusunk csúcsra járatásának a korszakát éli a világ, de azt kell mondanom, hogy nagyjából még az Aranyszent Egyház is, vagy bocsássatok meg, még a hívő világ is. Nem, egyezünk meg egy vele, akinek nem inge, az nem fogja magára venni. De akinek inge, mert nagyon hűvös lett kint, az gyorsan magára vesz, hogy meg ne fagyjon, és nehogy egy influenzával térjen haza, esetleg az örökké valóságát veszítse el. Akinek nem inge, ne vegye magára. De akinek inge, az gyorsan ragadja meg a lehetőséget, hogy na, ha éld a napot, akkor ez az önzésünk csúcsra járatásának az ideje. Ez a filozófia a világnak, és ebben valahol mi se akarunk elmaradni, ezért történhet meg, hogy még az újjászületett, az Isten népéhez tartozó gyermekei Istennek is bizonyos bűnöket, vagy bűncsonkokat, bűngyökereket megtűrünk. Egy fantasztikus könyvet olvastam, amit segítségül hívok. Kérdezték, hogy miről szolgálok, mondtam, hogy ki dologból lehet szolgálni, vagy a lopott holmi adom elő, vagy a kegyelmi ajándékokkal fogok majd előállni. Egyik se tőlem van. Hát én most Jerry Bridges-től idézem a Megtűrt bűnök című könyvet. Érdemes lesz elolvasni, én most nem tudom az egész könyvet se felolvasni, se részleteiben, de nagyon-nagyon elgondolkoztató mély üzenet van benne. Isten népének tehát létezhetnek, vagy később rájövünk arra, hogy vannak, megtűrt bűnök. Én most a kihívások vonatkozásában ezekről szeretnék egy pár mondatot szólni. Hát először is, ezek a megtűrt bűnök olyan dolgok, amikre azt mondhatnánk, hogy hát elfogadhatóak. Ez a másik megjelölése ennek a bűnkategóriának. Tehát akár a hívő ember életében olyanok, amik vagy nagyon nem látszanak, ügyesen lehet takarni őket, ja. A képmutatásban azért a hívő ember is megtörténik, hogy hát mondjam így, szocializálódtunk mi ebbe, annak idején, hogy kell valamit elrejteni. Különösen mi ebben a világban nagyon megtanultuk azt, hogy egyet mondunk, más gondolunk, és a harmadikra utalunk. Ebben mi büszkélkedtünk is. Na most, amikor az újjászületés után is átvisszük ezt a szellemi mechanizmust, akkor úgy mondhatnám, hogy elfogadható bűnökről és megtört bűnökről is szó lesz. Ismétlen, akinek nem inge, kérem, ne vegye magát. De esetleg hall olyasmit, amit valakinek a szerettei életében felismer, akkor azt viszont gyorsan ragadja meg. Az első ilyen, hogy ne húzzam túlságosan a szót, az istentelenség. Micsoda? Jól hallotta? Mit mondtam? Na, mit mondtam?
Isten nélküliség.
istentelenség, ugyanis ez azt jelenti, hogy az ember minden, a mindennapokban nem vagy alig-alig gondol Istenre, Isten akaratára, Isten dicsőségére, vagy az Istentől való függésnek a csodálatos gazdagságára. Azaz, Jakab 4:13-15.
Tehát aki azt mondja, akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk, azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább azt kellene mondanotok, ha az Úr akarja, és élünk. És ezt vagy azt fogjuk cselekedni.
Aztán ott van a Kolossé, beérkezett levél első rész, 9-10. verse.
Azért mi is, amely naptól fogva ezeket hallottuk, nem szűnünk meg értetek imádkozni és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának megismerésével minden lelki bölcsességben és értelemben, hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel, gyümölcsöt teremvén és növekedvén az Isten megismerésében.
Járni az Úrral. Ez folyamat, ugye? Aztán ott van a Kolossé 3:22-24 versei.
Ti szolgák, szót fogadjatok mindenben a ti test szerint való uraitoknak. Nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem szíveteknek egyenességében, félvén az Istent. És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak, és nem embereknek. Tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát, mert az Úr Krisztusnak szolgáltok.
De akár a korintusi első levél 10. rész 31. versét is ide idézhetjük.
1 Korintus 10.
10:31.
Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekeztek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek.
Valamint a Máté evangélium 5. rész 16. vers. Azért ez az ige bőség, mert többféle szempontból ezt az alapelvet mutatja, hogy mit kellene tegyünk, azaz hogy vagyunk akkor, amikor az Istenre figyelünk, Istent kérdezzük, Istenhez kapcsolódunk, és nem a magunk a széttől, akár szolgai állapotban.
Úgy félnyék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
Nem titeket, a mennyei atyát dicsőítsék. Úgy élni, hogy a mennyei atya dicsőítessék. Nagyon fontos üzen. Éppen ezért a Róma beliekhez írott levél 2. rész 23-24. vers. Az Isten telenség jele az is, hogy ha nem vagyunk Istennel bensőséges kapcsolat. Tehát, mondjam így, állandó közösségben. Róma 2:23-24.
Róma.
Nem a Róma, hanem a Róma. Nem mi.
Róma 2:23.
Na,
aki azt mondott... 23.
Igen.
Ki a törvényben dicsekszel, a törvénynek megrontása által az Istent gyalázod-e? Mert az Istennek neve miattatok káromoltatik a pogányok között, amint megvan írva.
Mert hogyha nem vagy kapcsolatban, élő kapcsolatban Istennel, akkor káromoltatik az Isten neve. És még egy utolsó gondolatot ide, Timóteushoz írt első levél, 4. rész, 5. vers. Miben gyakoroljuk magunkat?
Mert megszenteltetik Istennek igéje és könyörgés által. Ezt akartad?
Igen. Gyakorold magad az Isten félelemben, és akkor így ez egy megszentelt élethez vezet. Mi mindnyájan, akkor ha nagyon komolyan vesszük az igének ezeket a feddő gondolatait is, hát, ha nem is állandóan, de itt-ott istentelenek vagyunk. Hiányzik belőlünk ez a teljes, Istennel való élő, eredeti, szentséges kapcsolat. A második vonás az aggódás és a frusztráltság. Ez azt jelenti, hogy a nehézségek rendszerint a hétköznapi tevékenység idején állnak elő, a teendők során merülnek fel, a frusztráltság pedig a fájdalom idejére jelenik meg különösképpen. Azok az események idézik elő, amikor az ember nagyon-nagyon megterhelődik. Az aggódás Istenbe vetett bizodalomnak az ellentéte. Az aggódás tehát bűn. Mert azt hisszük, hogy a bizalmatlanság, amivel Istennel szembe viszonyulunk, azért bűn, mert az Isten gondviselésébe nem bízunk. És ez hogy ne lenne bűn? Vagy ott van a szorongás, az aggódás egy másik formája. Tartósabban fennálló, nehéz vagy fájdalmas körülményekből, érzéséből válik elő. Például egy gyakorlati példát mondok, amikor egy fogyatékossággal élő vagy született gyermeknek a szülei elkezdenek azon gondolkozni, hogy mi lesz ezzel a gyermekkel, amikor ők már nem lesznek. Ki fog rá gondot viselni? És ez egy olyan szorongást okoz, vagy amikor elkezd valaki azon hát tépelődni, hogy hát mindent leépítenek. Jön a nagy recesszió. A németek már nem jönnek az autóiparral. Hova megyek? Mit kezdek? De közben ott van a család gondja, ott van a saját életem. Elkezdtem egy tanulmányt. Miért fejezzem be? Úgyse fogok helyet kapni. Frusztráltság, csak 3 okot említettem hirtelen, ami a hív ember életében is megjelenhet, vagy akár terhelhet. Itt van például a Péter első levele, 5. rész, 7. vers.
Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok.
Igen. Hát ez lenne az egyetlen egészséges lehetőség. Akkor miért nem élünk vele következetesen? Hát tudjuk, hogy neki gondja van ránk. Miért nem engedjük át neki ezeket a terheket, amik bennünket nyomorgatnak? A frusztráltság közeli rokonságban áll az aggodalmaskodással és szorongással. Az aggodalmaskodás félelemmel jár, a frusztráltsággal bosszankodás vagy akár harag is járhat, aki hát vagy ami gátját képezheti a megvalósulásnak. 139. Zsoltár 16. versében olvasunk erre vonatkozóan.
Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva. A napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt még meg közülük.
És nem csak a testi értelemben vagy lelkértelemben formáltatásunknak a a kifejezéshez, hanem továbbra is az egész életünknek a folytatására vonatkozik. Amikor az Isten népe elkezd aggódni, vagy éppen frusztrált lesz, akkor mindig megjelenik a kísértőnek az a válfaja, ami nem engedi azt, hogy az Isten népe örömben, békességben tudjon, hálaadásban tudjon élni. Ez az aggódásnak, osztrátságnak a legszomorúbb következménye. Szinte kizárja a hálát, az örömet és a békességet. Aztán ott van az elégedetlenség. A tartósan fellálló körülmények, amelyekkel szembe tehetetlenek vagyunk. Létezik egy jogos elégedetlenség is, például a növekedésünkkel, vagy a társadalomban tapasztalható igazságtalanságnak kapcsolatosan, a gonoszságokkal kapcsolatosan, ezek jogos elégedetlenségek, de létezik egy változni nem akaró körülményeknek az által kiváltott elégedetlenség, úgy is mondhatnánk, hogy ez egy bűnös elégedetlenség. Ha például valaki nem szereti a munkáját, mert nem fizetik meg eléggé, nem talál társat, holott már esetleg középkorban, vagy még idősebb korban van, és valahol nagyon fáj neki ez a magány. Vagy hiába vár a gyermekáldásra, nagyon gyakori. Vagy boldogtalan házasságban él, de talán testi fogyatékosságban szenved, huzamosabban. De az is lehet, hogy folyamatosan betegségekkel küzd. A betegséggel küzd ember, amikor a fájdalom nem csak egyszer-máskor jelenik meg, hanem egyenesen berobban az életünkben, vagy ott marad, akkor az nagyon el tudja torzítani, még a hitvalló hívő embernek az életét is. Pedig hát nekünk kellene ebben példát mutatni, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Miért erősít? Mert hát gyenge vagyok. Úgy van erőm, hogy neki ő megerősít. Nem azért, mert én olyan erős lennék. Nos, az elégedetlenség is bűn tehát. Mert van itt egy ilyen mondás, Uram, kész vagyok elfogadni, amit adsz, nélkülözni, amit nem adsz meg, és lemondani arról, amit elveszel. De jó lenne ezt a bölcsességet mindig alkalmazni. Jókönyve első részének 21. versével szeretném most ezt a gondolatot zárni. Minden körülmények között szilárdan hinnünk kell Isten szuverénitásában, bölcsességében és jóságában. Jobb 1.21.
És mondta, mezítelen jöttem ki az én anyámnak méhéből, és mezítelen térek oda-vissza. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úrnak neve.
Mert ha nem az Úr adta volna, de az Úr elveszi, akkor rabló. Ha az Úr adta, de az Úr nem veszi el, akkor esetleg nem tudunk mit kezdeni vele. Ránk romlik, mert nem lesz áldás belőle feltétlenül. De az Úr adta, az Úr el is vette. De itt a lényeg az, hogy tud-e a mi szívünk, szánk áldást mondani az Úrnak. El tudjuk-e fogadni azt, hogy vannak helyzetek, amikor az Úr elveszi, és egy jó ideig kell még jobb várjon, egész a halál mélységéig lemenően, amikor Isten megfordítja az egészet, és a teljes helyreállítás, a teljes restabilizáció történik. Mindent visszaad neki az Úr. Na, nem tudom a feleségével, hogy áll, de biztos még azt is. No, ez nem vicc akart lenni, bár elég viccesen hangzik, nagyon sokszor úgy restaurál az Isten, hogy bizonyos tényezőket kivesz, és másokat még ajándékhoz hozzá. Általában úgy, ahogy a zigával szokta tenni. Hogy délelőtt hallottuk, nagyon drága, köszönöm, hogy most másodjára is utalhatunk, hogy Jézus azt mondja, hogy tedd az igába, itt van az én fejem az egyik oldalon, mellettem van egy üres igarész, tedd oda te is a fejedet, nyakadat, benyomjuk a nálunk járom, szegnek mondják, járom, minek pálcának nevezted, járom pálcát, járom szeget, aztán megyünk. Hova? Hát előre. Miért? Azért, mert együtt mehetünk. Igen ám, de még a sátán jelen van, hogy azt mondja, csak valahogy nyúlj oda fel, azt ráncs ki azt a szeget, és fuss el. Minek neked ott a járomba kínlódni? Nem elég a saját kínlódásod? Még a Jézus jármának a terhét is magadra veszed? Holott az a teher, az gyönyörűséges. És Jézus azért kínál meg az ő terhével, mert leveszi az enyémnek az elhordozhatatlan nyomorúságát. Így tehát, mondjam így, egy csodálatos felemelkedés, egy repülés lesz, örömteli repülés, a vele való járom hordozás. Na, csak hogy ez nem azonnal megy. És nem biztos, hogy a sátán ezt továbbra is nem támadja itt-ottamot. Itt ez a néni úgy kinyitja az ajtót, látjuk ezen a képen, és beengedi az állatokat. De ő maga nem teszi a járóba a fejét. Nem hiszitek el, hogy az ókorban hányszor volt így, hogy állat és ember együtt húztak járót. Úgyhogy ez nem egy kitaláció. Az Jézus, amikor erre utal, akkor ezzel kínál meg bennünket. A következő az a háládatlanság, hálátlanság. Mindenkor, mindenben hálát adni. Ez az Úr akarata ti hozzátok. Így van? Hát a 10 leprásnak a története ismerős. Zárójel. A leprás, aki elment a paphoz, mert Jézus oda küldi őket, időközben ugye meggyógyulnak, meg kell mutassák magukat, de a papok, még a samaritánus pap is a feloldozási szertartásban hálát adnak Istennek. Tehát az a 9 is hálát adott Istennek, de nem ment vissza, hogy bekapcsolódjon és személyes kapcsolatban legyen hálaadás szintjén a szabadítóval. Nem ment vissza. Csak az az egy a samaritánus. Figyelem tehát, az a hála, amely csak a formalitást egyenlíti ki, a legfontosabb szintet, az nem fog sehol vezetni. Abban nem leszel se boldog, se kiteljesedett életük, csak akkor, hogyha a hála eljut odáig, ahova ez a 10. bélpoklós eljutott, visszatér Jézushoz. És akkor egyenesen olyan kivétel lesz, amit méltó lesz megjegyezni, akit említenek, aki örülhet az ő urával, és együhet vele. Hála mindenkor, mindenért, Efézus 5.20, folytatása, hálaadás, Pál korabeli, pogány világ romlása közepette is, a Róma 1.18.32, de most ez nagyon hosszú lenne, maradjunk az Efézus 5.20-nál. Lehet?
Igen. Hálákat adván mindenkor mindenekért, ami Urunk Jézus Krisztusnak nevében, az Istennek és Atyának.
Korunk kultúrája három dologban nagyon szegény. Az egyik, az Isten tiszteletében, a másik, a hálaadásban, és a harmadik, nagyon erős az erkölcsi romlásban, tehát az erkölcs vonatkozásában nagyon szegény. ebben a háromban. Éppen ezért a hálátlanság korát éljük. Mert azt hiszük, hogy nekünk ez kijár. Ugye a reklámszöveg. Mert ez neked kijár.
Megérdemled.
Van ilyen vászorban is. Köszönöm. Nos, a mi bűnünk nagyobb, hogyha Isten gyermekeként hálátlanságban vergődünk, vagy éppenséggel mulasztunk, mert nekünk el kéne jutni odáig, hogy a hála legyen az élet formánk. Azaz, mi is tudjuk másról, mint az, hogy hála, hála, hála. Persze ne csak mondani, ne csak szajkózni a háladást, hanem gyakorolni. Például, hogy lehet hálát adni mindenért? Hát úgy, hogy mindent az Úrnak tulajdonítva, mert őtőle kaptuk. Mit van, amit nem kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad, akkor mit dicsekszel vele, mintha nem kaptad volna? És úgy élni vele, mint akik hálával élhetünk. És nem kell érte feltétlenül megfizetni. Ezzel szemben a gonosz azt mondja, hogy te. Hát legalább egy fikvasszit. Fizess már vissza belőle. De elégítsd meg a lelkiismeretedet annyival, hogy tettél te is valamit. A hála nem lehet a lelkiismeret megkötözöttségének a része. Teljes szabadsága kell legyen. Szót osztott a szegényeknek. Na így. És akkor Isten kezeként szólsz, az nem számít. Marad, nem marad. Az özvegyasszony két fillére. Hát számított az, hogy ha csak az egyiket teszem be, akkor még egy fél órával tovább kilódhatok. Teljes vagyon. Itt ez a kérdés. Ugyanez volt a nagy baj, amikor Anániás és Szafíra nagyon ügyesek voltak. Merkantilis szemlélet. Jut is, marad is. Ez a világnak a bölcsesség. De úgy számolni vele, mikor megkérdik, mintha az egészet odaadtam. Aztán, ha rosszabb idők jönnek, kikaparjuk, előszedjük. A harmad évet a teológián Szebenbe végeztem, egy fantasztikusan gazdag év volt, nagyon sok tapasztalatot. A 100 testvéreinknek az alaksorba voltak ilyen kis szekrények, mindenkinek meg volt a maga kis fakja, szabba tették az élelmet. Még a régi szép időkből, amikor lehet, hogy volt, vagy nem volt konviktus, ellátás. Hát amikor mi megkaptunk egy csomagot, akkor mi megkínáltuk a brudereket, hát azok jöttek is, mindenki tört a kis kolbászból, esetleg szalonnatoknál azt hagyták nekünk a parasztoknak, hát ők úgy legények voltak, hogy elmondanak, de a sonkából abból tudtak vágni egy finom szeletet, és amikor ők kaptak valamit, akkor bebújtak, az egész felett lenyűk be abba a bizonyos kutricába. Aztán úgy volt, amikor szemtelenül megkérdeztük, hogy ti nem szoktatok kapni csomagot? Nem, ők nem kapnak. Tehát ők közel laknak. Ez igaz? Ez igaz volt. Tényleg közel voltak. De nem ismerték az adakozásnak ezt, hogy gyönyörűségét. Hogy megosztatják, hogy adhatnak. Hogy mekkora öröm, hogy megkínálhatnak. Mi pedig, mikor jött a magyaroknak csomagot, fél óra alatt elment az egész. Szétosztottak. De úgy, hogy rájuk külön gondoltunk, hogy nehogy már megbántódjanak. Na aztán volt egy másik trükk is, amikor azt mondta, nem akartok nyelvet tanulni? Hogy? Hát a legjobban lehet egy sör mellett. Aztán mi fizettük az első rundot is, a másodikat is, a harmadikat is, és ők pedig szépen elfogadták, és hát persze beszélgettünk németül. Mi örültünk, hogy nyelvtanulás is volt, nem csak teológiát tanultunk, De ebben az értelemben teológiát nem igen tanulhattunk, mert csak az önzés teológiájára jutott idő és alkalom. De nem bántani akarom őket, testvérem. Csak úgy eszembe jutott, amikor erre gondoltam, hogy hát igen, hálátlanság. Jó, menjünk tovább, testvéreim, az idő nagyon telik, bocsássatok meg. Ott van a büszkeség. Nem, még engedjétek meg, hogy utaljak a hálára, azt mondja, hogy mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Krisztus által ti hozzátok. Ez volt a Krisztus 1 Tesszalonika 5.18-ban, ez van, ha jól tudom. De ott van egy másik életemet meghatározó ige, a Róma beliekhez írott levél 8. részének 28-29 és 38-39. Verse. Mert Isten maga rendezi a dolgokat, azok maguktól nem szoktak jó irányba fordulni, terelődni. Isten szeretné, ha minden körülményünk, vagyis jók és rosszak egyaránt, a megszentelődés és a Jézus hasonlatosságára történő elváltozás eszközei lennének. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden a javukra van. Döbbenetes. Jók és rosszak. A lábam eltörésétől, a kocsinak a ütközéséig, a nem tudom én, a munkahelyen megszűnéséig, a minden a javamat szolgálja, ha Isten szeretjük. Itt tehát a hálának is ez az alapja. Az Isten szeretete. Nem is tudok mást akkor, csak az, hogy hála. 38-39-et esetleg.
38-39. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.
Igen, és amikor azt mondjuk ugye, hogy a mai idő kihívásai, akkor az egyik legnagyobb kihívás a hálátlanság. Ehhez hozzátartozik a büszkeség, ami azt jelenti, hogy embertársainkban mindig könnyen észrevesszük a bírálnivalót, vagy akár jogosan is, magunkban pedig alig-alig. Ez a bizonyos gerenda és szálka szemben, mit látok meg, mit nem látok meg. És akkor ott van az, hogy az Isten népe, Róma 2.21.
Aki azért mást tanítasz, magadat nem tanítod-e? Aki azt hirdeted, hogy ne lopj, lopsz-e?
Vagy ott van a Jakab levele, 4. rész, 6. vers.
De majd nagyobb kegyelmet ad. Ezért mondja Isten, az Isten a kevélyeknek ellenük áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.
Isten mindenképpen viszonyul valahogy. Kevélyekhez is, az alázatosokhoz is. Csak nem egyszerűen. Na most, itt van 4 kategória, amire gyorsan utalnék a büszkeség vonatkozásában. A morális önteltségből eredő büszkeség. Ugye gondoljuk a farizeusra, Lukács 18.11. Ezzel ellen úgy védekezhetünk, hogy alázatra törekszünk, és eszünkbe jut az, hogy hát Isten kegyelme nélkül mi is itt tartanánk. Ezt azért jó, ha tudomásul veszük, Lukács 18.11.
A farizeus megállván így módon imádkozik magában. Isten, hálákat adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint íme, evámszedő is.
Világos, nem? Másikba észreveszik, önmagát pedig tökéletesnek, teljesnek tartja. Aztán ott van egy ilyen, az alázatra törekvés mellett ott van az, hogy Isten elé állva a társadalom részének tekintjük magunkat. Ott van Esdrásnak a példája. Példás életet élő, istenfélő ember lehetett, a nép körében szörnyű bűn ütötte fel a fejét, ő bevállalta azt, habár nem volt részes abban. Esdrás így viselkedett, és Isten népének mindig tudnia kell azt, hogy olyan nincs, hogy rajtam kívül történnek dolgok, amiben én valahogy nem vagyok részes, miattam is történik, történetesen azért, mert nem tudtam példa lenni, akit kövessenek. Pál azt tudta mondani, hogy legyetek az én követőim, miként én a Krisztusé. Tehát én követem Krisztust, akkor érdemes engem követni. Ezek után már, ha valaki félrelépett, akár a korintusiak, egyébként kétszer, azaz háromszor írja ezt Jézus, hogy követést csináltak engem, akkor aznak jogosan mondta, hogy hát megmondtam, hogy kövessetek, mert én követem a Krisztust, ti is akkor Krisztus követitek. Aztán ott van az, a helyes tanítás miatt érzett büszkeség. Hát ez különösen szokott bennünket kihívni. Azaz eltelleni. Szinte félek attól, hogy olyan testvérekkel találkozzak, akik nagyon el vannak telve az ő rendszerüknek, az ő teológiájuknak, az ő egyházuknak, az ő közösségüknek a érdemeivel. Mert sugárzik belőlük az önteltség, a büszkeség és a mások felé való lenézés. Ez egy doktrinális büszkeség formájában jelentkezik sokszor. Én azt hiszem, ha jobban utána nézünk, akkor a legtökéletesebb tanítás, tanrend is bizonyos értelemben megkérdőjelezhető, vagy éppen támadható, vagy éppen nyomorúságossá válhat. Különösen akkor, amikor büszkeségünk tárgya lesz. Abban a pillanatban már bálványunk lett. És Isten azt le fogja építeni. Csalódni fogunk benne. Ezért féltem azokat a drága testvéreket, akik az elmúlt fél évben mentek át a karizmatikus csapatban. Jaj, de nagy lesz a bukás. De nagy lesz az esés. Nem azért, mert aki ezt a közösséget, ezt az Istenbe alapozó, drága, testvéri közösséget nem látja a helyét, és kevesi, ott csak bukás jöhet. És mivel nem tudok rajtuk segíteni, ez különösen fáj. De könyörgök az Úrnak, hogy nyúljon utánuk, hogy bélelje ki a zuhanásukat, hogy párnára essenek, ne törjék össze végzetesen magukat. Aztán ott van az elért eredmények miatti büszkeség. Hát ezt nem is kell magyarázni, igaz? Vagy ott van, itt két alapel van, segítség az elismerés utáni bűnös vágyal szemben, haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt. Ismerjük ezt a üzenetet? Haszontalan szolgák vagyunk. Ezt olyan valaki mondja, vagy tanítja, aki haszontalanná lett, ugye a bűnné lett, átokká lett, csak azért, hogy mi nem maradjunk bűnben és átokban. Ne legyünk haszontalanok. Aztán ott van a másik vonatkozás, minden elismerés az Istentől ered, bárki legyen a közvetlen forrása. Ezt is vegyük észre. És jusson eszünkbe. Aztán ott van a függetlenségből eredő büszkeség, különösen amikor szembeszegülünk egy tekintéllyel, és abban érezzük a mi rendkívüliségüket, hogy hát én úgy megmondom Boldis Mikinek, hogy vagy a nem tudom én kinek, még a teológia professzorának is, hogy ennek vagy annak, mert én jobb eszélyt, jobban tudom ebbe, vagy más vonatkozásban. Ismerős az, amikor azzal versengenek a mi fiatalabb korosztálybeli lelkész testvéreink, hogy ki nyert több pályázatot, ki mennyit hozott. Mikor ennek alapján hívnak meg lelkészeket, hogy ki milyen eredményes, mármint az pályázásokban. Vagy, ugye, ütközünk az úton, kinek van nagyobb ismerettsége? Nem azt számít, hogy ki volt a hívás, teljesen minden. Azt úgy lehet beállítani, hogy akarjuk. Kinek van nagyobb ismerettsége? Ha nem a rendőrségnél, akkor az ügyészségen, ha nem ott, akkor a bíróságon, stb. De mikor ez a hitvalló életet élő között zajlik hasonló jelenség, akkor az tragikus. Azt mondtam, függetlenségből eredő büszkeség, vagy ott van a taníthatóság hiánya. Amikor valakit nem lehet megszólítani, megtanítani, se a szeretet vonatkozásában, se a hála vonatkozás, semmiben mindig azt mondja, hogy én tökéletes, én jól csináltam mindent. Nekem nincs mit tanulok. Ne Berke Sándortól tanulni. És ne Csabától, és ne Miklóstól, és ne tőled, és ne... De tanuljon az Úrtól. És hogyha ez egy idétlen, ideges, szerencsétlen szolga közli, akkor a küldőt lássa, ne a szolgát minősítgesse. Következő. Tessék? Akkor jó.
Látod az időt.
Hát látom, de hát azt mondom. Mikor kezdtük? 19-kor.
Az idő van miértünk, nem mi az időért.
Igen.
Jó. Az önzés. Sötét voltok egy hitvalló Isten gyermeke, vagy teológus életében. Az önzés. Ödző természettel születünk. De újjászületésünkben is magunkkal visszük az önző természetet? Hát nem, csak éppenséggel azokat a gyökér darabkákat esetleg, meg itt-ott nagyon meg tudnak erősödni. Volt életemben egy olyan időszak, kb. 20 évig, újjászületésem után, amikor azt hittem, hogy engem az anyagi dolgok nem tudnak érdekelni. Már csak azért is, mert én csak a régi ruhákat szeretem, úgy kell elvegye a feleségem, eltüntesse valaki, hogy én ne vegyem észre, egyszer csak valami új van a helyén. Nem szeretem átrendezni a fiókomat, se semmi. Omusik a szedinká, nem? Az ember és a madárkája. Igen ám, de... Az önzésnek van egy olyan helyzete, amikor az érdekeinkkel áll összefüggésben, és érdeklődésünk tárgya lesz. Azt mondtam, hogy nem érdekelnek az anyagiak, és egyszer csak... Na jó. Én soha nem szoktam elfogadni, biztos ti se. Semmit így esketéskor, kereszt, temetéskor, semmit csúszópénz nekem ne adjanak, de a hónap első napján az előző hónapi fizetésemet szeretem. Nem mondja a 15. napján adottam, az addig mi, mert piacból élünk, és kegyelemből, nem? Szóval megtörténik, hogy két hónapon keresztül nem jön annyiba az egyház kasszába, hogy az államsegély mellett az egyházi részt felvegyem.
Miklós ez sokszor átért.
Tessék?
Miklós ez sokszor átért.
Miklós egy sokszor átért, akkor bocsáss meg Miklós, hogy én csak egyszer értem át, de az is kiborított. Ugyanis én azt tudtam mondani, hogy uram, hát annyi parázna, nem akarom másként mondani, tolvaj, hűtlen, szerencsétlen kollega van, és jobbnál jobb parókiákon pompáznak, és nem győzik, hogy lopják össze magukat betegre. És nekem te nem adod meg azt, a, tudod nagyon jól, hogy kínosan nem veszek semmit, mert ha elfogadtam volna ezen a temetésen, azon a csúszópénzt, ha kaptam is, én azt gyorsan lenyugtáztam. Akkor viszont már az egyházközségé, nem az enyém. Tehát Isten kegyelméből mondom ezt. Hát hogy van ez, uram? A cégnek valami vezetőség ülésére kellett vásárhelyre menni, én azon az éjszakán kaptam meg a cukorbetegséget.
Milyen?
Cukorbetegség. De nem tudtam, hogy az úr már elindította azokat a drága testvéreket, akik pont annyit hoztak, valami holland segély volt, amennyiből fel tudtam venni a fizetést, majd ilyet még Berge Sándor sem mondhat, hogy hol vagy Isten? Hol vagy Isten? Bocsássatok meg, ez nem lehet kibírni. Ezt a nyomorúságot, amikor Isten gyermeke ilyen mélyre kerül az önzésnek erre a szintjére. Hát, ha nem éltétek át, kérülően rajtatok az Isten, hogy eljöjjétek. Aztán ott van az is, hogy az idővel hanyagul rendelkezek. Nem tudom, hogy a fikezetekben szép folyik néha az idő, nem? Mindig tudtok az Úrral állandó kapcsolatban lenni. Én nagyon sokszor Hofi Gézát idézgetem lazítani. Szabad. Bocsásson meg az Úr. Szeretnék ezután kevésbé lazítani, de mindig az Úrban pihenni. Mert szükség van a lazításra, de nem úgy, hogy Isten nélkül, hanem az Úrra, az Úrban. Aztán ott van egy a pénz területén mondtam az önzést már, vagy figyelmetlenség vonatkozásában, önzés, mikor nem veszem észre a másikat. Nagyon sokszor elestem ebben. Isten gyermekeként nem érzékeltem, hogy például most érzékelem, hogy már megvenni az idő, és mennyit elvettem tőletek. De hát, ha nem próbálom személyessé tenni, akkor talán nem értitek, hogy ez mennyire rólam szól. Mindegyik, valamilyen formában. És könyörüljön az Úr, hogy tudjuk ezekből szabadulni, mert miről van szó? Kihívásokról, a mai idő kihívásai számomra, számodra, a szolgálók számára, ezek mind-mind kihívások, amiben belesétálhatunk, vagy nem. Kegyelem megőrizhet, de nem kötelező megőriznie. Igen, azt mondja, a következő, Jaj, van még minden. Az önuralom hiánya. Az önuralom, hát itt a példabeszédek 25-28, ugye Salomon példájával igazolta azt, hogy figyelmen kívül hagyta Isten ítelmét, ő drága árat fizetett az önuralom hiányáért. Feleségei, Sergi Lafran, mindig így van, akinek pedig nincs felesége, ott Sergi hiányzó fel, utazabor. Mindig van valami baj. Mindig valami hiányzik. Szóval...
Javaslom a
kérdést. Igen.
Igen. Mint a megromlott és kerítés nélkül való város, olyan a férfi, akinek nincsen birodalma az ő lelkén.
Halljátok? Az önuralom hiánya. Vagy ott van Józsué 6:1-5.
Józsué 6, 1-től 5-ig?
Igen.
Jerikó pedig be és elzárkózott volt az Izrael fiai miatt, se ki nem jöhetett, se be nem mehetett senki. És mondta az Úr Józsuénak, lásd, kezedbe adtam Jerikót és királyát a sereg vitézeivel együtt. Azért járjátok körül a várost, mint ti, hadakozó emberek, megkerülvén egyszer a várost, így cselekedjetek 6 napon át. És 7 pap hordozzon 7 kosszarból való kürtöt a láda előtt, a 7. napon azonban 7-szer kerüljétek meg a várost, a papok pedig kürtöljenek kürtökkel. És ha majd belefúnak a kosszarba, mihelyt meghalljátok a kürtnek szavát, kiáltson fel az egész nép nagy kiáltással, és leszakad a város kőfala magától, és felmegy arra a nép, ki-ki az előtte való helyen.
Az önuralom nélkül ez lehetetlen lett volna. Isten adta az ő népének az önuralmat, hogy addig visszafogja magát, de amikor megszólalt a kürtöktől, kiáltás, és neki esni a városnak, mert ledőlnek a falak. Van egy ilyen, hogy az önuralom, az a Galata beliekhez írott levél 5. részének a 22-23. versei, ugye lélek gyümölcse, tehát a 9. szőlőszem, ha úgy tetszik, ha egy főtről beszélünk, az a önmegtartóztatás, a mértékletesség. Egyértelmű. De ott van az, hogy az önuralom hiánya az utolsó napok jellemző bűnei közé sorolja Pál a 2 Timóteus 3:3. 2 Timóteus 3:3.
Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői.
Aztán a Titushoz írt levél 2. rész 2. vers, 5. és 6. vers.
Második rész, második
vers. Titus 2:2.
Igen, hogy a vén emberek józanok legyenek, tisztességesek, mértékletesek, a hitben, szeretetben, tűrésben épek. Legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjüknek engedelmesek, hogy az Isten beszéde ne káromoltassék. Az ifjakat hasonlóképpen incset, hogy legyenek mértékletesek.
Mindenütt a mértékletesség. Idősnél, nőnél, ifjúnál. Az üdvözítő kegyelem ugye megjelent Titus 2:9 és következő versekben. Péter többször, és Péternél is többször int az, hogy legyünk józanok, gyakoroljuk önmagunkat a józanságban, a mértékletességben, most nem sorolom, az önuralom, vágyaink, sóvárgásaink, indítatásaink, érzelmeink és szenvedélyeink kordában, helyes mederben tartása. Ezt még egyszer felolvasom, mert ez egy 10 pontos megfogalmazás. Azt mondja, az önuralom, vágyaink, sóvárgásaink, indítatásaink, érzelmeink, szenvedélyeink kordában, helyes mederben tartása. Nem önmagunk által, nagyon fontos, hanem saját erőre hagyatkozva nem tudunk sehova menni, önmagunk felett viszont a Szentlélek erejével gyakoroljuk ezt az uralmat. A Szentlélek erejével gyakoroljuk ezt az uralmat. Na, Akkor három területen gyakorol öruralom. Most nagyon magam mellett fogok beszélni. Evés és ivás. Ne nézzetek rá. Kettő, indulatok. Forró fejűség például. És a harmadik, a személyes pénzügyek. Ez a három terület, ahol nagyon, nagyon lehet Isten gyermekének és szabad az Úr lelkének a vezetése szerint éluralmat gyakorolni. A nyolcadik, azt hiszem azt mondja, igen, türelmetlenség, ingerlékenység. Türelmetlenség a mások önkéntelen hibái miatti bosszankodás. Önkéntelen hibái miatti bosszankodás. Ez sokszor a másikban, másikra nézve, megalázó beszéd formájában jelenik meg. Pocskondiázás, lenézés, kicsúfolás. Mások önkéntelen, nem szándékos cselekedeteire adott válasz is lehet. Például az 1 Korintus 13.4-ben a szeretet türelmes, Galata 5.22-23-ban a lélek gyümölcsének megnyilvánulás, a mértékletesség, ugye, türelem. Efézus 4.1.2. Türelemmel éljünk. Kolossé 3.12. Öltsük magunkra a türelmet. A türelmetlenség tehát bűn. De ott van az ingerlékenység, valaki legkisebb okból kifolyólag is könnyen elveszheti a türelmét, szinte állandóan türelmetlen. Egyenesen életformává válik a türelmetlenség. Nem csak a kapcsolódás, hanem a türelmetlenség is. És eznek mindig a másik iszta meg leginkább a levét. Önmagát gyilkolja, meg nyomorítja, de a másik az nagyon-nagyon megbántható ezen a téren. Azt írja Jézus példája, 1 Péter 2.23-ban, hogy nem viszonozta a gyalázatot, a gyalázást, a fenyegetőzést. Rábízta azt az igazságosan ítélőre. Vagy ott van a másik, konfrontálódik az illetővel, aki folyamatosan türelmetlen velünk. Másik ember bűnös tetteit valószínűleg Isten azért engedte meg, hogy növekedjünk olyan bibliai erények terén, mint türelem és alázat. Tehát valahol a mi javunk miatt engedte meg a türelmetlenségét a másiknak. Aztán ott van a harag. Nem tetszés az esetek többségében az ellenséges indulat erőteljes érzése, melyet gyakran a harag tárgyára irányuló bűnös, bántó szavak és cselekedetek kísérnek. Egy kicsit... Na... Amikor ott van a bűnös harag, van, amikor jogos a harag, és van, amikor bűnös. A bűnös haragról szólnék, amikor mások szavaira vagy cselekedetére bűnös indulattal reagálunk. Ez a harag tehát mindig egy reakciós jelenség, nem feltétlenül bennünk indul el, hanem valami történik, az nekünk nagyon nem tetszik, és arról adok választ ebben az értelemben.
Indulatos reagálás.
Indulatos reagálás, így van. Haragkezelés Istennek tetsző módon. El kell ismernünk, hogy bűnös haragot érzünk, ez az első lépés. Szembenézünk vele, mi az okok, mi okozta ez benne. A második, változtatni hozzáállásunkon a másik felé, és a harmadik, le kell tenni Isten kezébe haragunk okát. Nem szabad megtartani. Aztán ott van az is, hogy a mi bűnünk nagyobb, annál, ami van a másik kezében. Aztán ott van a, megint csak a Róma 8:28-29 alapján Isten maga rendezi össze a dolgokat, azok maguktól nem szoktak jó iránt a fordulni. Igen, az Isten iránti harag egy külön jelenség, amikor mi még Istenre is tudunk haragudni akár, vagy úgy, hogy neheztelünk valamiért, vagy úgy, hogy egyenesen megvádoljuk, hogy miért úgy rendezte. Sokszor azok, akik leginkább Isten népéhez tartoznak, azok élnek vissza ezzel a szabadsággal. Megoldás szilárdan bízni Isten szuverenitásába, bölcsességébe, szavatartásába. És alázattal bízni kell Isten elé vinni, bízva kell Isten elé vinni, ha valamit nem értünk. Ez nagyon fontos. A haragnak vannak bizonyos gyomjai, ilyen például a neheztelés, a keserűség, az ellenségeskedés, a bosszú, a viszály. Ezekről mindről külön kellene szólni, de most tényleg megyünk. De aki azt mondja, hogy ez hívő esetében nem történhet meg, hát akkor én azt mondom, hogy gyertek, beszéljünk át egy-egy. Mondjuk egy-egy olyan esetet, amikor örököltél, és nem egyedül örököltél. Az én esetemben egyedül örököltem. Magammal csak nem szoktam vitatkozni, olyan nagyon. De ha lett volna két-három testvér, talán mindjárt más lett volna a helyzet. Nem részletezem. Aztán itt van a harmadik lépés. Tanuljunk meg úgy megbocsátani, ahogy Isten is megbocsátott nekünk. Ez megint önmagáért beszél. Aztán ott van a tizedik, az ítélkezés. Az egyik legalattomosabb, elfogadható bűnünk. Összetartozik, hozzátartozik a pletykálkodás is, a szószátjárság is, az ítélkezés is. Egyenlőségi jelet szoktunk tenni a véleményünk és az igazság között. Az nem baj, ha van valakinek véleménye, de azt ne tarts abszolút igazságnak, mert nem biztos, hogy ez az igazság. Vagy ott van az, hogy Isten igéje bizonyos gyakorlatokat határozottan elítél. Itt most megint nem részletezem, de vannak ilyenek, amiket Isten azt mondja, hogy ez eleve nem lehet. Vagy ott vannak hitelmeink miatti ítélkezést, erre már történt az előbb utalás. Vagy ott van a kritikus lelkület, amikor mindig valami nem jó, mindig valami nincs a helyén, mindig valami szokássá vált a keresése a hibának. És ez a hív emberek életében is elég gyakori jelenség. Nem azt keresem, ami miatt hálát adhatok az illető életében, vagy ami miatt előrehaladás volt az életében, ami miatt áldást kapott, és aminek örülhetek én is. Hogy viszonyulsz ahhoz, ha látod, hogy a te gyereked másfél évig nem jutott álláshoz, alig van meg a betevő falatja, a szomszéd fiú pedig jobbnál jobb állásokat utasít vissza, Virul, Audiból, mit tudom én, Alfa Romeo-val ül át, és más se csinál, csak dobzódik. Hogy viszonyulsz ehhez? Na, kritikus lelkület és bírálatnak a lelkülete. És ehhez hozzá tartozik az irigység, féltékenység és hasonló bűnök. Itt egy szóval a rivalizálásról van szó. Az, hogy én mit tudok, te mit tudsz. az a fájdalmas és gyakran nehezteléssel párosuló érzést értjük irítség alatt, amely akkor lehet úrrá az emberen, ha valakinek a sikerről, előmenetelről, szerencséről szerez tudomást a másik életében. Aztán ott van az, hogy azokra irigykedünk, nagyon figyeljetek, akik a leginkább, akikkel a leginkább tudunk azonosulni. Tehát akikkel nagyon hasonlóak vagyunk. Másik, azokat a dolgokat szoktuk irigyelni tőlük, amit a legtöbbre becsülünk. Miért van neki, miért nincs nekem? Aztán ott van két igét azért, csak olvassunk el, Róma 1.29 és Galata 5.21, Róma 1.29, ez mindig jusson eszünkbe ilyenkor az irigység vonatkozásában.
Akik teljesen minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal rakvák, irigységgel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölcsel.
Igen, irigység itt is megjelenik, Galata 5.21. Ezek jussanak mindig eszünkbe.
A testnek cselekedetei között van, sok minden, irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók, melyekről előre megmondtam nektek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.
És jön egy olyan jellemvonás, amire különösen érzékenyek lehetünk, mert Isten is féltékenyen, féltőn szerető Isten. És mi az ő képei, nagyon szeretjük őt ilyen értelemben valahol másolni, amikor féltékenyek vagyunk, és féltőn szeretjük azt, ami úgy gondoljuk, hogy minket illet. Például a zsidó hatóságok féltékenyek voltak a keresztényekre, mert ugye azok áttértek hozzájuk, Apcsel 5.17-18, vagy ott van a piszidiai Antiókiában féltékeny zsidók Pálra és Barnabásra, vagy Saul király féltékeny Dávidra, emlékezzünk a történésekre. Igen, a féltékenységnek, kénységnek a kezelése. Isten szuverenitására emlékeztessük magunkat. Ő szuverén módon osztja ki a tehetségeket, képességeket, lelki ajándékokat. Isten tesz szegényé és gazdaggá, ez sem már kettő rét. Ő egyiket megalázza, másikat felemeli, erre is van ige. Ha irigyek vagy féltékenyek vagyunk, vagy kihagytuk Istent a képből, vagy igazságtalansággal vádoljuk őt. A kezelés második pontja. Megemlékezzünk arról, hogy mi keresztjének mindnyájan, idézem, egy test vagyunk Krisztusban, és egyenként pedig egymásnak tagjai. Róma 12.5. Ezért legyünk, idézem, a tiszteletadásban egymást megelőzők. Róma 12.10. És a harmadik lépés. Ha irigységre vagy féltékenységre felcseréltük érzelmi energiánkat, szemerről téveszthetjük, hogy a mi életünkkel vajon milyen különleges terve van Istennek. Egyes megbízatások több emberi elismeréssel járnak másoknál, de Isten tervében valamennyi egyformán fontos. Ez nagyon fontos. Aztán ott van a versengés, most már nincs soha. Ez a kárhoztatás, hogy az ember mindig nyerjen, és első helyen legyen a maga területén. Én ezt úgy élem át, sajnos még mindig, hogy amihez én nem értek, én abban nem akarok véleményezni. sőt, egyenesen idegesít, ha párom megkérdezi, hogy mi a véleményem, nem értek hozzá, már akkor kezdj emeltek. De amihez értek, vagy legalábbis azt gondolom, hogy Berkes Andrén már szakértőbb. Érzitek ezt a bálványozásnak, ezt a borzalmat? Ezért mondom, hogy imádkozok, hogy tudjak ettől szabadulni. Mert ez nem igaz, ez nem így van. Aztán ott van az, hogy dicsőséget szerezzünk Istennek, nem elismerést begyűjtsünk magunknak, ez a Kolossé 3.23-ban jó lélekkel tenni a dolgunkat. És még ott van az is, hogy nem azt kell nézni, hogy sikerült-e nyerni, ez döntő szempont, hanem azt, sikerült-e a maximumot kihozni. Nem a nyerés a fontos, nem vagyok az olimpián, de azért nem a nyerés a fontos. A maximumot hoztam ki, a maximumot hoztam Isten dicsőségére. Következő uralkodási vágy. Keresztül vinni az akaratot három vonatkozásban, nyerserővel, fondorlattal, és kételkedéssel, vagy kétségeti rontással, hitelrontással. Az egymásnak való engedelmesség helyett egymáson uralkodni. Tehát ezt egy életen át tanuljuk, hogy hogyan tudjuk magatoknál egymást különnek tartani. Mit, ha mit mondtam? Különb a másik? Nem. Különbnek tartvák a másikat. Nem biztos, hogy különb, de te tarts különbnek, mert másképp nem tudod így szeretni. És akkor a következő az a nyelv bűnei. Pletyka, hazugság, rágalmazás, kritizálás, durva beszéd, sértés, szarkazmus, gúnyolódás. Minden olyan beszéd, ami rombol. Nem hozok itt a példákat, ezért kell levetkőzni ezeket, és felöltözni a Istennek tett életet. Az Efézus 4-ben van erről szó. Mindig tegyük fel a kérdést, és ez legyen a beszédünknek az alapja, hogy az, amit mondani akarok, ez épít, vagy rombol. Utaltam arra, hogy a szabadosság idejét éljük, a keresztények is nagyon sokszor csak az első részét gyakorolják, vagy idézik a Pál apostoli tanításnak, miszerint minden szabad nékem, de nem minden használ, és nem minden épít. Nem minden használ a közösségnek, és nem minden épít engem is. Nos, akkor csak azt vegyem, ami használ és épít. Ilyen értelemben. És a nyelv bűneire nézve, itt nem veszem sorra, van még a világiasság. Megint csak felkaphatjuk a fejüket, világiasság. Hát hogy? Mit jelent ez? Hát azt mondja János az első levele második fejezetében, 15-16. Versben, hogy ne szeressétek a világot. Semmi a világban van. Világi dolgok, test, a szem és a vagyonunkkal való kérkedés. Ezeket ne szeressük, ezekkel ne, ezek legyenek hívságok, ami számunkra, amiket visszautasítunk. A világban rendelkezésére álló javakkal, ha élünk is, 1 Korintus 7, olybá tegyük, mintha nem tennénk. Aki él is, aki feleséget vesz, olybá vegye, mintha nem lenne. Aki vásárol, mintha semmije se lenne, és így tovább. Most ez a gyakorlat, ez a mintha törvény. mintha semmi se lenne. Mert ha nem így viszonyul hozzá, akkor beleesik valamilyen szinten a gőbnek, az öndicsőítésbe, vagy éppen az erkölcstelenség bűnében. Itt nagyon fontos, hogy a pénz adakozás annak arányába, ahogy Isten meggazdagított minket. Soha nem az a kérdés, hogy mennyi az egyházadról, vagy egyház fenntartó járulék, hanem az, hogy a te szíved mennyit szán a közösség anyagi létére, vagy támogatására. Mert nem egyforma a jövedelem se, nem egyforma a szívünk állapota se, nem egyforma a háladásunk szintje. Te ezt Istennel beszélt. Így mondta ez Zimányi Jóska bácsi, hogy jó, jó, hogy beadjátok a tizedet. Hát mi még attól messze vagyunk, de már gyakorlatilag. De mit csináltok a 90%-kal? Na ez a nagyobbik kérdés. Azt kinek adjátok? Azzal mi történik? Hát én is ezt kérdem. Ha nem 100% az Úré, akkor a tizedet hartod, adtad, hanem nem. Nem lesz rajta áldás. Nem biztos, hogy Isten felhasználhatja, de hogy számodra nem lesz áldás, az biztos. Persze ez nem azt jelenti, hogy ne adj tizedet. És az utolsó talán a bálványimádás. Ugye az volt a tétel, hogy a mai idők kihívásai és a keresztények bálványimádása. Itt három bálványt akarok csak megemlíteni, az egyik a gyermekeink. A másik esetleg az, ami kedves nekünk, vagyoni állapotunk, nemzetünk, státusunk, egy munkahely vagy valami. És a harmadik az, hogy olyas valami, amitől rendkívüli módon félünk. Félünk, hogyha megszerezzük, és félünk, ha elveszítjük. Például az életünk. Soha nem kísértett meg a gonosz a halálfélelemben? Megfog. Nyugodt lehet, hogy megfog. Emlékszem rám, helyettesítettem Juhász Tamást, akkor ő kint volt Münzelbe, és egy vasárnap délben odaérek, akkor 3 éves volt a kicsi lánya, feleségbe várt, és nagyon kedvesen fogad, és bőnből a kislány, de sír, de ugába sír. Kérdem, hogy mi baj, amitől vagy, én tőlem ilyetnek, de hogy azt mondja. Kérdezze már meg tőle, tiszteletes, mondja a feleség. Mondom, mi baj van? Félek a haláltól! 3-3,5 éves kislány. Nem tűnt képmutatásnak. Hogy ő hogy találkozott a halál gondolatával? A kis csirkéje pusztult el, vagy a kis macskája, vagy nem tudom. De félt a haláltól.
Vagy félünk a fájdalomtól, vagy az egészségünk.
Hát ez mind az élet velejárója, az élettől, igen. Tehát nagyon sok minden válhat bálványunkra. Mi a bálvány? Olyan imádott, vagy tisztelt jelenség, ami Istennel azonos szint, esetleg még magasabb szintre emelkedett. Bármi lehet az. Egy gondolat. Bánt engemet. Nem vagyok Pető. Sándor vagyok, de nem Pető. Nem? Nem hazudtam talán, nem? Tessék?
Ami nélkül nincs biztonságérzetünk, az a bálvány.
A jobbik felem megszólalt, és igaza van. Ami nélkül nincs biztonságérzetünk, és ami rombol, ezért bálvány. Testvéreim, úgy átrohantunk ezeken, de érzitek, hogy vannak kihívásaink. Én végig azzal imádkoztam előzőleg is, hogy legalább egy a 17-ből, mert annyit daráltam itt le, 17 kihívásból, vagy ha úgy tetszik, megtűrt bűnből 17 elfogadhatónak tűnő bűnből, hát ha egy, vagy kettő, vagy ki tudja hány, talán süllyed, mint a ma bizonyos hajós játéknál, ismeritek azt, ugye? Mikor kockákat kixelünk egy másnapot, nem látott lapján. Talán süllyed, akkor engedjük, hogy a lélek szóljon hozzánk. És ne engedjük, hogy másként legyen. És köszönöm a feleségemnek, hogy ilyen türelmes volt, ezt külön meg akartam nyilvánvalóan köszönni, hogy csak kétszer mutatott az órára, nem 12-szer. No, türelmes lett. Tanult el mellettem, türelmes. Látjátok, milyen érvény? Milyen jó, miért jó 46 éve házasnak lenni? 46. éve házasnak lenni? Na, de nektek is külön köszönöm. Én nem türelmesebbek voltatok. De bocsássatok meg, hogyha nem bírtam rövidebben mondani. Így is körülbelül a háromnegyedét lenyeltem. Csak meg ne roncsom a gyomromat, hogy tudjak jó időre majd beszélni. No. Igen, pont. Köszönöm szépen, testvérek. De igen, ha nincs egy kis vidámság, akkor még azt hiszitek, hogy itt egy ilyen automata becsegetnettek valamit. Szerettek nevetni? Biztos? Akkor ti újjászületett népe vagytok. Szerettek.
Dicsőség, és imádom. Thank you.